Virágos életút, amelynek eddigi legfontosabb állomása a Ferenc pápának összeállított csodás köszöntőcsokor. Műsorunkban szó lesz a virágkötés dekorálás művészetéről. Milyen gondolatok mentén készül el egy nagybőjti vagy adventi közösségformáló díszítés, és arról, hogy milyen nagyszerű kivételes feladat a Szentatyának bokrétát összeállítani. Krucsó László kertészmérnökkel, virágokkal, varázslóval, Perce Léva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Van egy olyan mondásunk, hogy hát erre nem találok szavakat. És akkor nagyon sokszor az a válasz rá, hogy jó, akkor mondd el virággal. Hát most remélem, hogy olyan helyzetünk van, hogy szavakat is fogunk találni, de virággal fogunk foglalkozni, és virággal fogunk elmesélni nagyon sok-sok mindent. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Krucsó Lászlót.
Megtisztelő, hogy itt lehetek. Én is köszöntöm a rádió összes hallgatóját, és köszöntöm önt is, és köszönöm, hogy meghívott a műsorába.
Hát én köszönöm, hogy eljött, mert azt nem mondtam el, hogy miért fogunk most virágokról beszélgetni. Hát elsősorban azért, mert Laci volt az, aki a pápa csokrát megkötötte. És oda-vissza útba kapott egy-egy csokrot a Szentatya, de ez a történet vége. Most akkor kezdjük el, hogy honnan indult, miért van a virágkötészet, és aztán innen majd eljutunk a csúcspontig a Szentatyához.
Egy katolikus családban születtem, és nagyon fontos volt számomra a hit, a Biblia, az ige, és megélni az életünkben, a családban, illetve a saját személyes gondolataimban, a vágyaimban, amiket el szerettem volna írni. Édesapám nagyon korán meghalt, 15 éves voltam. Akkor egy ügyvédhölgy olyan nagyon sokat segített a családunkon, hogy azt gondoltam, hogy ennél szebb hivatás nem lehet, hogy én belőlem ügyvéd kell, hogy legyen. És akkor minden egyes hétvégén plusz képzésekre jártam, hogy sikerüljön a jogi felvételi, de elsőre nem sikerült. Pár pont választott el, és nagyon elkeseredtem. És azt gondoltam, hogy a másik nagy szenvedélyem a dekorációk, a virágok, ez pedig édesanyám legjobb barátnőjétől, egy koszorúkészítő hölgytől származik, hogy belém táplálta már kicsi gyerekkorom óta, hogy van hozzá érzékem, és különböző alapanyagokat adott nekem. És azt gondoltam, hogy nem szabad, hogy kihagyjak egy évet, sem a tanulásból, így megpróbáltam a kertészetit, és Kecskemétre fel is vettek. Bár ott a évnyitó alkalmával, én, ahogy véget ért, én fölmentem a kertészeti tanszékre, és én bemutatkoztam, hogy engem Krucsó Lászlónak hívnak. Én csak egy évet fogok az önök főiskoláján eltölteni, egyébként ügyvédnek készülök, de ezt az egy évet én úgy szeretném eltölteni, hogy hasznos legyek az embereknek, a társadalomnak. Én szeretnék kiállításokra járni, szeretnék versenyeken részt venni, és szeretném kipróbálni magamat, mert érzek magamban olyan tehetséget, hogy csokrokat, illetve kompozíciókat készítsek. És akkor annyira megleptem ott a főiskolai éppen kávézó vezetőséget, hogy akkor a igazgató úr azt mondta, hogy hát ezzel a fiúval foglalkozzanak. És innen indult el a pályafutásom, hogy versenyeztem, hagytak és támogattak, és egyre szebb eredményeket értem el. Hát a jogi pályáról sem tettem le, de amikor a végre felvettek volna másoddiplomás képzésként, akkor a kreditrendszer miatt nem volt alkalmam, mert nem bíztam már önmagamban, így második helyen jelöltem meg a jogit, így egy másoddiplomás képzésként a Külker főiskolára nyertem felvételt, de hát ez nem folytatódott, mivel hogy megtaláltam ebben az örömömet és a kiteljesedést a virágok szeretetében, meg a dekorációban, illetve kerteket is építettem kertészmérnök végzettséggel. Nos, egyre sorra vágyakoztam minél nagyobb kihívások elé állni. Nagyon szerettem, hogy szállodáknak dolgozhatok, hat budapesti szállodának a dekorosa vagyok, és mindig volt bennem egy olyan vágy, hogy szerettem volna a bécsi filharmonikusoknak a koncertjét díszíteni, tehát, hogy egy ilyen nagy tér, szeretem a teret belakni, hogy érezni, hogy a növényekkel, a növényi részekkel hogy tudom kifejezni magam, és másoknak ezt így átadni. Úgyhogy a feleségem sokszor mondta is, amikor megismert engem, akkor Laci, akkor te vágytál arra, hogy szállodáknak díszíts, és megkaptad a jó Istentől. Aztán megint csak elégedetlen voltál, és akkor vágytál arra, hogy nagy tereket díszíts, ott vagy a műpába, illetve a Nemzeti Színházba is. Több esetben készítünk dekorációkat színházi darabokhoz is, illetve koncertek esetén. Vágytál még arra, hogy régi palotákat, régi termeket díszíthess, és annó Schmidt Pál kért fel és keresett fel, hogy a köztársasági elnöki hivatalnak is dolgozzak. Azóta Áder János hivatalát is mi díszítjük továbbra is, köztársasági elnök úrnak az összes rendezvényére, illetve külső rendezvények esetében is mi készítjük a dekorációkat.
Mert nagyot álmodni rögtön az elején, igen. És akkor eljutott a Bécsi Filharmonikusokig. Én kiírtam egy-két adatot önről, ami az interneten felelhető volt. Megvagyunk, hogy Kecskeméti Főiskola és Kertészeti Kar megvan. Erasmus ösztöndíjasként Németországban is folytathatott kertészeti tanulmányokat, ahol elsajátíthatta a virágkötészet és a virágdekoráció újszerű modern stílusjegyeit. És akkor kénytelen voltam azon elmérkedni magamban, hogy nem tudtam, hogy vannak újak meg régiek. Tehát számomra a virágkötészet az úgy egy, és kvázi állandó. Nyilván az is változik. De azon gondolkoztam, hogy milyen más virágok vannak Németországban, milyen más szokások vannak, és milyen más itt. Hogy ez hogy tudta integrálni? Vagy hogy rakta össze? Vagy vegyítette, mert jó lesz úgy is?
Hát egy művész mindig vegyít. Tehát, hogy a saját stílusa kialakul mindenkinek egy idő után. És az, hogy ez egy jó kérdés egyébként nagyon, hogy milyen más virágok, milyen más alkalmazás. Az az igazság, hogy nagyobb kultúrára tekint vissza Németország a virágfelhasználás tekintetében. Sokkal inkább értékelik a nagyobb, dúsabb, virággal teltebb csokrokat nálunk. Ugye egy kicsit hátrányban vagyunk, inkább a kevesebb, több alapon egy-két szálból nagy csokrot várnak el a kedves vásárlók, és nem szánnak anyagiakban sem olyan keretet egy-egy kompozícióra vagy csokorra, mint Németországban. Ott én nagyon jó helyzetbe kerültem, mert hogy igazából a iskola mellett, mivel nem volt olyan nagy az az ösztöndíj, tehát kellett, hogy dolgozzak, én ezt örömmel tettem. Olyan helyekre jutottam be, Münchenbe dolgoztam, több virágüzletbe, illetve Mülhóba, ez volt Freisingtől egy 30 kilométerre. Ott akkor már olyan üzletekbe dolgozhattam, amit nem virágüzletnek, hanem virágszalonnak hívtak. Tehát ez újszerű volt számomra 99-ben, 2000-ben, tehát hogy itt nálunk még ezt nem éltük meg. Azt a kiszolgálási módot, hogy a kedves vevőt helyjel kínálják, egy kávéval, kapucsinóval, vagy teával esetleg, addig, amíg egy csokor elkészül. És én ezt átültettem itthon, amikor volt szerencsém a Filantia virágüzletet vezetni több éven keresztül a Váci utcában. Azt 21 éves koromban megnyertem pályázaton, tehát hogy ez is egy nagy megtiszteltetés volt, hogy engem választottak anno, és ott meg tudtam ezt valósítani, amit Németországban már megéltem. Hogy bejön egy úriember, és azt mondja, hogy a felesége 35 éves, kössek neki egy csokrot, de hozzánézzek egy vázát is, hogy méltóan tudja elhelyezni. Tehát, hogy ez a fajta felfogás, ez nálunk még akkor nem volt ismert, hogy oké, hogy meglepem a kedvesemet egy csokorvirággal, de hogy azt mibe helyezi el, azon már nem gondolkodtunk túl. És ez ott megvolt, vagy például a sírbeültetéseket is komplett egészbe megrendelték, vagy pedig sírokra, tálakat, a különböző évfordulókra, illetve különböző ünnepek alkalmával, így minden szentekkor, vagy karácsonykor, az is különleges volt.
21 éves volt, mikor elnyerte ezt a pályázatot és ezt az állást. Emlékszik még rá, hogy mi volt a pályamunkája, milyen csokor?
Hát több mindent be kellett mutatnom, és hát erre így pontosan már nem tudok visszaemlékezni, mert nagyon sok versenyen meg ilyen bemutatkozáson vettem részt. De talán, hogyha mondani kell valamit, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen réti jellegű csokrot mutattam be, hogy pici apró virágokból, amelyek nem olyan tökéletes holland egyenességgel jelennek meg előttünk, ugye Hollandiából származnak ezek a nagyon-nagyon szép egyenes nagyfejű rózsák, illetve Ekvádorból, tehát hogy én ezeket mindig túltenyésztetnek tartom, és azt hiszem, hogy erre mentem rá, hogy a pályázatom ebben mutatkozott meg, hogy pici apró olyan mezei virágokból, amiket szinte észre sem veszünk, abból is tudunk olyat alkotni, ami meghatározó és szemedgyönyörködtető.
Na ez például egy olyan különbség, ami szerintem az Európa nyugati felén nem zavar senkit, hogyha hupilila rózsa van tővis nélkül, ami ma nagyon nem rózsa. Nálunk itthon azért szerintem ez inkább bejön, hogy mindenféle mezei virág, meg sőt most már fűszernövényekkel is találkozom egy-egy csokorba, de ezt majd később fogjuk átbeszélni. Akkor üzletvezető volt itt ezen a helyen, és aztán...
Aztán ment tovább az életem, és egyre több szállodák jöttek az életünkbe, hogy szállodák megbíztak a teljes dekorációval, illetve a rendezvények megsűrűsödtek, illetve minisztériumok kértek fel, hogy a protokolldíszeket készítsünk el. Azóta az történt, amire nagyon büszke vagyok, hogy bármilyen delegáció érkezik az országba, a kormányváróba, a reptérre mi szállítjuk a csokrokat, tehát, hogy legelőször a mi csokrainkkal találkoznak. Azt gondolom, ez az én nagy szó.
Fogunk ezekről a csokrokról beszélgetni, hogy hogyan képviseli hazánkat az első benyomás a virágokon keresztül, de akkor most tovább mennék. Említette a feleségét, család, egy kicsit beszéljünk a családról, hogy ott hogy alakul az élet, ennyi virág között, gyönyörű lehet, nem? Vagy otthon olyan, mint a Schuster-cipő a szindróma, hogy nincs is virág, de azért van biztos virág.
Nem. De tehát, hogy azért a virágosok szeretik, hogy magukat is virággal vegyék körül. Természetesen hát van egy kertünk, amit rendszeresen gondozunk. Nagyon szeretjük, tehát, hogy állatok és növények között élünk. Két csodálatos gyermekünk van, egy 14 éves Lacika és egy 12 éves Kamilla. Ők a szemem fényei, és van egy drága feleségem, Timike. Ő nagyon-nagyon sokat segít nekem, tehát, hogy így a lelki felkészülésben is, meg hogy bármilyen gondom, bajom, bánatom van, akkor ő rá mindig számíthatok. Most is a műsor kezdete előtt őt hívtam még fel utoljára, hogy velem legyen, amikor itt beszélgetünk.
És velünk van még három főangyal, mert ma van Szent Gábor, Szent Mihály és Szent Rafael arkangyal, ők védelmeznek minket, adják a jobbnál jobb gondolatokat, és most már azt is tudom, hogy október 8-án Magyarok Nagyasszonya napján fogunk majd adásba kerülni. Ezeket most azért mondtam el, mert én a végére tartogatok egy feladatot, ami improvizáció lesz, de már most elmondom, hogy hát ha lesz majd annyi idő menet közben a kérdések között, hogy amikor innen kilép, milyen csokrot készítene? Tudva már akkor, hogy hova jött, miről beszélgettünk, kivel beszélgetett, milyen a millió, milyen nap van, mikor kerülünk adásba, mi az a csokor, amit majd akkor el fog mondani nekünk, mielőtt innen elmegyünk a stúdióba, hogy milyen csokrot kötne erre az alkalomra. Lehet, hogy szerénytelen kérés, most így a Szent Atya után én is itt besuhanok, hogy kérünk egy csokrot a Márka Rádiónak, de azt gondoltam, hogy ez ilyen házi feladat, vagy röpdolgozat. Na, ez inkább egy röpdolgozat lesz.
Rendben.
És akkor említette Kamilla nevét, és a hallgatók talán emlékeznek rá, én nagyon sokszor felolvasok Kosztolányi Zsivajgó természetéből virágokról. És most akkor Kamilla kerül sorra.
Na, halljuk.
Csecsemők első itala, haldoklók ajkán az utolsó íz, orvosi székfű. Matricaria camomilla. Ne csodálkozz, hogy latinul is tudok, egyetemet végeztem, gyógyszerész kisasszony vagyok.
Csodálatos.
És hát ő végig ilyen nagyon érdekes, tehát a virág fejével mondja el, ami fura, mert most jónak mondom egy férfinek, aki virággal foglalkozik, férfiaknál a virág az olyan,
nem,
hát jól van.
Gondolja. Nem, nagyon sok férfi nagyon értékeli a virágokat, és nagyon sokan ismerik is, tehát, hogy én több kertet építettem, és több családnál azt veszem észre, hogy igenis igénylik a friss virágot a vázában, több magánháznál is dolgozunk, és heti rendszerességgel viszünk kompozíciókat, és igenis a férfiak is értékelik, és igénylik, hogy mindig valami szép vegye körül őket.
Főleg, hogy említette, hogy az első üzletében, ahol dolgozott, ott is milyen feladat volt, és a férfiak általában elmondták, hogy milyen az asszony,
igen,
mi az alkalom, és ennek akkor némi empátiával ezt kellett tudni, tehát akkor azt is tudja, hogy a többi férfinek is nyilván van legalább ennyi szép érzéke, és hát azért veszik magukat körbe szép virágokkal és szép nőkkel. Hát
igen,
ennyi.
Igen. Hát ennyi egy történet. Férfi csak ékesít a hölgy, és nagyon oda kell rá figyelni, és életünk végéig hálásak lehetünk a hölgyeknek, hogy mellettünk állnak, és kiegészítenek bennünket. Tehát, hogy én most a Kamillára gondolok, ő is egy olyan roppant finom teremtés, és azt gondolom, hogy örökölte tőlem a szép érzékét, a csattanós rátermettségét, tehát, hogy mindig van valami, amin jár a kis agya, és szereti megmutatni, ő is kifejezni magát különböző képzőművészeti dolgokban. Tehát, hogy fest, rajzol, szobrászkodik.
Gotthitől örökölnie, úgy hallom, igen, és igen. A csattanós rátermettséget is, mert valaki bependerül a rektorhoz, hogy én csak egy évig leszek itt, de addig nagyon szívesen mindent megcsinálok, hát azért az elég csattanós rátermettségnek számít én szerintem. Laci, mi a kedvenc virága?
A gyöngyvirág. A szerénysége, a gyöngyvirágnak a habitusa, hogy megjelenik rögtön kora tavasszal, tehát hogy az szerintem fantasztikus, tehát hogy a májusi gyöngyvirágnak van egy üzenete számomra.
Posztulányi gyöngyvirág lelkébe is belebújt, és azt írta róla, hogy a gyöngyvirág első áldozásom után fehér ruhában ballagok haza májusi délelőttön, kezemben elefántcsont kötéses imakönyvemmel. Hát benne van az az érzés, amit mondott az előbb, hogy a május, hát és ugye az anyák napja is, igen, általában a gyöngyvirággal együtt, bár nekem most az idén, most ez egy privát info, nem szolgálati közlemény, nekem az idén nagyon későn bújtak elő a gyöngyvirágaim a kertemben, nem tudom, hogy mi volt. Viszont az időnk az nagyon elszaladt, és az műsor első felében egy kicsit zenével lazítunk. Mi legyen, mit hallgassunk? Milyen zenéket hozott?
Én nagyon szeretem Tommy Mac-nek a zenéjét, és számomra az útkeresés, hogy jó úton járok-e, jó felé tartok-e, ezeket ő dalban fejezi ki számomra, úgyhogy az autóba ülve nagyon sokat hallgatom, úgyhogy két számot is hoztam tőle, hát remélem, hogy a kedves hallgatóknak is örömére szolgál.
Jó, akkor hallgassunk egy kis zenét, utána folytatjuk virágokkal és szóval.
Maybe midnight or midday, never early, never late, he gon' stand by what he claimed. Lived enough life to say.
I heard your heart, I see your pain. Out in the dark, out in the rain. Feel so alone, feel so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday, it's never early. Life to say, help is on the way. Sometimes it's days, sometimes it's years. Some face a lifetime of falling tears. But he's in the darkness, he's in the cold. Just like the morning, he always shows. It may be midnight or midday, it's never early.
It's never early, no never late. People say
Tomi Megtől visszavettük a szót, és visszavesszük a virágokról való beszélgetésünket is, és akkor eljutottunk a kedvenc virágig, megtudtuk, hogy Kamilla gyógyszer és kisasszony, Kosztolányi Szent, és ez így is van, hiszen egy nagyon kedvelt gyógynövény. És most egy kicsit visszalépünk az időben. Először a versenyekről beszéljünk. Az is egy kicsit visszalépős, mert szerintem a Covid miatt most az utóbbi időben vannak még versenyek, ilyen külföldi dolgok?
Hát most pár verseny kimaradt, de reméljük, hogy jövőre újraindulnak. Úgyhogy 7 évvel ezelőtt is Dresdában a 3. helyezést sikerült elérni 26 versenyző közül, tehát hogy az azt hiszem az szép eredmény. Úgyhogy reméljük, hogy ez folytatódik.
Ez mindig Dresdában van? Vagy ez
Dresdában
egy európai esemény, világesemény?
Európai esemény. Ott Magyarországot képviseljük az Orhida kiállításon. Én a Magyar Orhida Társaságnak vagyok a művészeti vezetője egyébként, és minden ilyen orhidás versenyen megjelenünk, ahol csak lehet, és nagyon szép eredményeket hozunk el. Úgyhogy erre büszke vagyok.
Hát ez egy nagyon állás feladat. Művészeti vezetőnek lenni az orhideák között, hát nem is tudom. Hát annál állásabb
nincs.
Annál állásabb nincs is szerintem.
Nincs. Előtte sok magánversenyem volt, de az az igazság, hogy így egy kicsit megcsömörlöttem a versenyek terén. Sokszor láttam azt az igazságtalanságot, de erről annyira nem szeretnék beszélni, és igazából a tanulóimat készítettem fel, és ők is nagyon szép eredménnyel végeztek a versenyeken.
Vannak tanulói?
Most már nincsenek, de már nem tudok annyit foglalkozni velük, hogy én úgy tudjak vállalni bárkit is, hogy 100%-ig rá tudjak hangolódni, ezért most már egy 3-4 éve már nem vállalok. De előtte rendszeresen voltak, és nagyon büszke voltam rájuk, hogy az első háromban benne voltak, az első három helyezetben mindig az én tanulóim.
És ez szintén az első részben hangzott el, hogy a bécsi filharmonikusoknak is díszített.
Nem, az csak vágyam volt.
Az még csak vágy?
Az csak vágy.
Tehát akkor azt még majd el kell érni?
Igen, igen. Igazából ez egy ilyen szilveszteri sztori, amikor a feleségem mondta, hogy vágytál a szállodákra, a Jóisten megadta. Vágytál arra, hogy nagy termeket díszíts, megadta a Jóisten. Vágytál arra, hogy történelmi termekben dolgozhass, és megadta a Sándor palotát. És akkor feltették a kérdést ezen a szilveszteri estén, hogy nem is értem, hogy miért nem érted, hogy helyeden vagy, Laci, és hogy azt csinálod, amit szereted. Mondom, hogy ezzel tisztában vagyok, de mindig vágyok valamire. És akkor megkérdezték tőlem, hogy de mire vágy, Laci, hogy a pápának dolgozzál? És akkor ez 2 éve volt, és a Jóisten megadta, hogy a pápának is köthettem csokrot.
De még mielőtt a pápára rátérünk, mert mondjuk az tényleg az a legizgalmasabb ebben a sztoriban, de volt azért itthoni kiállítása is. Volt egy nagybőti kiállítás, és hogyha jól jegyzeteltem ki, az 2018-ban volt. Marton Zsolt püspök atya nyitotta meg ezt a kiállítást, és ebből én kiírtam gondolatait. És egyet szeretnék, aztán lehet, hogy a kérdésekkel majd több is előkerül. A kereszten tövés koszorú, ám a talpánál elhelyezett virághagymákban, a szárainál, a kibújó virágokban benne van a remény, a természet újjászületésének és az ember újjászületésének, Krisztus feltámadásának a reménye. Gyönyörű.
Az az igazság, hogy látni kellett volna a kiállítást, most tudom, hogy így a hallgatóságnak nem tudjuk ezt így megfesteni, de azt gondolom, hogy egy olyan felkérés volt Ipoly atya részéről, hogy én készítsek egy ilyen keresztény inspirációs kiállítást, ami először is legelőször megdöbbentett, másrészt egy hatalmas felkészülésre buzdított, és harmadrészt pedig meg kellett mutatnom, hogy élettelen dolgokkal is, és vas, fém, rozsdás, szögek, és korhat fákkal mit tudok kifejezni ebben a témában, és egy nagybőti felkészülés, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz időszak minden hívő ember számára, és én hozzá tudtam segíteni ehhez több embert, ehhez a felkészüléshez, és ennek egy nagyon nagy jelentőségét ebben láttam, ennek a kiállításnak, amellett, hogy megmutattam a szépséget, a jövőt, amit felolvasott, abban is benne van, hogy a virághagymáknak a rügye az mindig megmutatja számunkra, hogy van újrakezdés, és van jövő, és hogy mindig bizakodnunk kell. Talán ez volt az üzenete röviden összefoglalva a kiállításnak.
És még volt üzenete, akkor most elolvasom még azt, amit találtam. Ugye Monoron élnek, és igen, ez Monoron igen, volt ez a kiállítás. Ezt a kiállítást ajándéknak szántam a városnak, mindenkinek, hogy aki bejön, azt a kerengő átvezesse egy gondolatmeneten, bele tudjon helyezkedni ebbe a fájdalomba. A bejáratnál boltívet készítettem ágakból, tövisekből, így le kell hajtani a fejünket, amikor belépünk, hogy alázattal legyünk Jézus iránt. És a remény? Az élet körforgásában tél után tavasz jön, a hideg szeles sötét napok után a rügyet bontó, csicsergő, virágzó tavasz, és a nagybőjt után mindig eljön a húsvét. Hát ez most nem időszerű, mert mi most az adventbe megyünk vele, úgyhogy még mielőtt a pápára rátérünk, van-e már adventtel kapcsolatosan valami elképzelés ott a városban? Ugyanilyen szép díszítés mondjuk, mint ez a nagybőti volt.
Természetesen idén a 14. adventi kiállításunkat rendezzük. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép időszak szintén, amely szintén egy ilyen lelki feltöltődést kell, hogy adjon az embereknek, és kültéren rendezzük meg. Tavaly volt az első kültéri adventi kiállításom. Előtte 12 alkalommal a Monori Vigadónak a díszterme adott otthont ennek a kiállításnak. Szerettem, hogy ebből hagyomány lett, szerettem, hogy a városnak van adventi koszorúja, hogy össze tudunk gyűlni akár 300 ember is egy-egy vasárnap az adventi gyertyagyújtások alkalmával, tehát, hogy ez nekem egy akkora plusz dolog itt, hogy ezt meg tudtuk valósítani Monoron. Nagyon sokan mellettem állnak, tehát, hogy a város támogat. A Vigadó Kulturális Központ nagyon a szívén viseli ennek a programnak a állandó jelleggel való megvalósulását. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok ember nagyon sok mindent tesz azért, hogy mi ott egy olyan közösségben élhessünk, akik egymást segítik, akik egymásnak a szép érzékét egy picit előrébb mozdítják, és hogy megélhetjük ezt közösségben. Tehát, hogy én azt nagy dolognak tartom a mai világban, ahol minden arról szól, hogy elszakadunk egymástól, hogy ne is találkozzunk, hogy ne simogassuk meg egymást, ne puszilkodjunk, ne fogjunk kezet, és itt van egy ilyen világjárvány, és azt gondolom, hogy ennél jobban nem tudunk ez ellen tenni, mint hogy rendezünk egy ilyen kiállítást, ami egy szabad téren bárki bármikor meglátogathatja, és a növények által próbálok üzenni, és minden évben valami újat megmutatni, ami nagy kihívás egyébként.
Na igen, hát ez azért egy nagyon nagy kihívás, de ugyanakkor most behozott egy új szállat, a közösséget, és ha valamit nem gondoltam volna a virágkötészetről, az a közösségépítő rész volt, mert az úgy nem nagyon szép dekorál, de hogy ez egy közösséget összefog, pláne egy ilyen gyönyörűséges ünnep kapcsán, ez most egy új. Én most tanultam valamit.
Hát nézze, a régi korokban is az, hogy egy adventi koszorút közösen elkészítettek, már az kovácsolt egy közösséget. Az, hogy mi összegyűlünk a téren, egy gyönyörű főterünk van egyébként Monoron, tehát én nagyon lelkes vagyok, mert én nagyon-nagyon szeretem Monort, és szeretnék még többet adni nekik évről évre, és el is várják egyébként. Már kérdezik, hogy milyen gondolatok lesznek, milyen újítás, milyen kompozíciók várhatok. Persze én erre nem válaszolok, mert kell a meglepetés.
Legyen meglepi, persze.
Tehát, hogy a meglepetés ereje az hatalmas, és a várakozás a meglepetéssel együtt jár. Tehát, hogy akkor már mindenkinek egyfajta várakozás már megjelenik a szívében, amiről számomra advent üzenete szól. Tehát, hogy nekem ez a kettő összefonódik. Nos, de térjünk vissza erre, hogy a közösséget formálni. Ezt én egy küldetésként élem meg, tehát, hogy a Jóisten nem véletlenül teremtett oda, ahová, és nem véletlenül adta ezeket a talentumokat, amiket megkaptam, én ezt így gondolom. Bár ugye elmondtam a műsor elején, hogy én azért lelkesen lázadtam ellene, mert hogy én ügyvéd szerettem volna lenni, de akkor is mást láttam benne, hogy mást szolgálni, vagy másnak jót tenni. És azt gondolom, hogy ezzel a talentummal meg ki tudok teljesedni, és sikereim vannak, és az emberek visszajelzéseiből táplálkozok.
És nem paragrafusok, hanem virágok azok, amik körülveszik.
Igen.
És akkor, ha paragrafusokkal foglalkozott volna, soha nem kerül abban fantasztikus, gyönyörűséges helyzetbe, hogy a Szentatyának virágcsokrot készíthet. Na, eljutottunk a műsorunk csúcspontjához.
Először is le kellett, hogy üljek, mert nagyon nagy megtiszteltetés, és szinte borzongtam, amikor felhívtak. A állami főprotokolltól kaptam a telefont, és elmondták, hogy szeretnének felkérni, hogy a Szentatyának az érkezésekor, illetve a búcsúztatására egy-egy csokrot készítsek el. Nagyon nagy feladatnak éltem meg, felkészültem, összeszedtem azokat a ismert biblikus növényeket, amelyekkel találkozhatunk a mai világunkban is, és sorra vettem azokat a jelentéssel bíró növényi részeket, amelyeket így a köszöntés kapcsán, mikor megérkezik a Szentatya. Az első csokorba azokat a virágokat tettem be, ami a Szentatyára utal, a szerénység, a finomság, az elhivatottság, a hit és a hit tisztasága, ezek jelentek meg így a jázmin, a üröm, a fehér üröm, több fűszernövényt használtam. Így pápalátogatás kapcsán volt szerencsém az ajándékok díszítésében, dekorálásában, csomagolásában, amikor Áder János Rómában járt a Szentatyánál. Így már volt egy pár gondolat így rögtön a szívemben, hogy fogom elkészíteni. De alapvetően olyan növényeket használtam fel, amelyek kifejezik a békét. Az olívaág ugye a béke hordozójaként jelent meg a kompozícióban, illetve a állandóságot és a örökkévalóságot, az élet körforgását a különböző örökzöldek jellemezték a kompozícióban, tehát hogy a különböző juniperusfélék és olyan mediterrán növények, amelyeket nem volt egyszerű beszerezni, de például a mirtus, mint a győzelem, és a győzelem a halál fölötti jelképe jelent meg. Az elbúcsúzáskor egy színesebb csokrot adtunk át. Itt azok a hálával és köszönettel kapcsolatos virágok jelentek meg, mint a hortenzia, az őszirózsa, a kék virágok, amelyek a békét és a szeretetnek a közlését hivatottak jelképezni. Tehát, hogy így eringiumot, ilyen különleges echinácéféléket tartalmazott a csokor, amelyeket több helyről szereztem be. Tehát, hogy nagyon fontosnak tartottam, hogy a saját kertemből is tegyek bele a csokorba. Tehát, hogy legyen meg az az érzés, hogy én kötöm azt a csokrot, amit a Szentatya ideérkezésekor megfog a kezében. Tehát, hogy ezt akkora nagy dolognak éltem meg, és egy akkora megtiszteltetés. És úgy gondoltam, hogy a saját kertem része is kell, hogy megjelenjen ott a csokorban. Összekötve, mert én egy csokrot úgy képzelek el, mint egy virágos kertet. Tehát, hogy egyetlen egy bokréta, amiben megmutatom azt a lendületet, azt a játékosságot, amit egy kert adhat nekünk. És ugye egy kert az egyfajta nyugalmat áraszt. Abban meg tudok nyugodni, ott akkor érzem, hogy hazaérkezek. Tehát, hogy megérkezek arra a helyre, ahol biztonságban érzem magam. Tehát, hogy valahol nekem a csokorban ez jelenik meg.
És mi volt az, ami a saját kertjéből belett kötve a csokorba?
A saját kertemből például a oliva ágak, mert vannak kiültetett oliva fáim, amik áttelelnek ezen a klímán is.
Na, erről beszéljünk majd privátban.
És hoznak oliva termést is, tehát, hogy ilyen zöld oliva bogyóimmal vannak teli. Egyrészt ezek jelentek meg. A fehér üröm és a fűszernövények, a rozmarink például, az élet fűszeressége és az életnek a sója és értelmét mutatja. Illetve díszfüveket tettem bele, ami az örömet és a játékosságot fejezi ki.
Nagyon klassz. Most én azt meg tudom ígérni a hallgatóknak, hogy kapunk majd képet Lacitól, és ide a rádió recepciójára egyet mindenképpen ki fogunk rakni, úgyhogy aki erre jár, a Mária Rádióban, az meg fogja majd tudni nézni, hogy mi volt az a csokor, amit a Szentatyának készített.
Örömmel.
És akkor ugye nincs semmi véletlenül, és nincs semmi hiába, mert a pápa látogatásra már 2 évvel ezelőtt valaki adott egy jelzést, hogy mégis mit akarsz, csak nem a pápának csokrot kötni. Igen. És tessék!
Igen. Ennek nagyon hálás lehetek, mert hogy tényleg megad mindent, amire az ember vágyik. És hogyha nagyon akarjuk, és mi magunk oda tesszük azt a pluszt, amit elvárt tőlünk a Jóisten, akkor szerintem megadatik.
Én most, ahogy így elbeszélgetünk, érzem a pluszt mindenben, hogy oda teszi, és hogy tényleg dolgozik, mindig új ötleteket talál ki, és akkor most beszéljünk arról az új ötletről, amit én kértem, hogy találjon ki nekünk a beszélgetésünk apropóján, a mai nap kapcsán, a rádió kapcsán, mi lenne az a csokor, amit ön szerint stílusban össze kéne állítani?
Legfőképpen egy fehér longiflor liliumot képzelek a csokor közepén. Ezek nagy töltséres liliumok, ezek a szűzanya liliumjai. És arra gondoltam, hogy mindenféleképpen, tehát Máriával össze kell, hogy kössük a csokrot. A liliumnak a méltóságát avval a szerény egyszerűséggel kellene jellemeznünk, társítanunk, amelyet a különböző díszfüvek és laza, pici apró virágok hosszú száron jelenítenek meg. Ugyanis nekem már gyerekkoromban is egy olyan gondolatom volt, hogy Máriának az egyszerűsége és az a tiszta arca, a tiszta lelkülete, az a fehérség, ami árad belőle, az a teljesen tiszta és egyszerű mi volta, nekem soha nem jött össze ezzel a liliummal. Jó, hogy ez párosult, de hogy mint gyerekként, hogy a lilium az egy ilyen méltóság teljes, nem mint hogyha Mária nem lenne az, nehogy félreértsék a kedves hallgatók, de hogy nekem a gyöngyvirágnak a pici apró finomsága az inkább illik Máriához számomra, mint egy lilium, aminek egy erőteljes illata van. Ugyanakkor, mivel hogy ez a jelkép már összefonódott, ugyanakkor a szűzanyának még a sárga rózsa is, ugye, ami megjelenik, mint jelkép. Hogy arra gondoltam, hogy nem ilyen termesztett, hanem vadrózsákkal kötném össze a liliumot. Tehát a liliumnak az a erős szára, erős virágzata is, azt ellenpontoznám egy a vadrózsának a sárga színével, a bimbókkal, azzal a finom illattal, tehát hogy egy illatmámor lenne. És ezeket kötném össze díszfüvekkel és verbénával. A verbéna pedig pici apró kéksége, az a Szűz Máriának a palástjának a kékét hozná ide a rádióba. És arra gondoltam, hogy ebből lehetne egy olyan kompozíció, amely egyrészt nagyon kifejező, illatos, tehát hogy látvány nélkül is meg tudjuk fogalmazni magunkban, hogy mit, tehát hogy csukott szemmel is, hogyha ennek a csokornak a közelében vagyunk. És nagyon fontosnak tartom, hogy hatással legyenek ezek a készítmények azokra is esetleg, akik nem láthatják ezt a készítményt, hanem csak érezhetik vagy tapinthatják. Tehát hogy gondolom, hogy egy ilyen csokornak nagyon fontos lenne az a feladata is, amit most itt képzeletben kötök meg, hogy mindenkihez, valóban mindenkihez el tudjon jutni. És az illatokkal, a formával ezt ki tudnánk fejezni. És az a látság, az a finom, apró, a verbénának a pici apró virágai, annak jellegzetessége, hogy ugye hosszú száron jelenik meg, és kiugrik a csokorból, azt a finomságot és azt a tiszta lelkületet hozná, amit Mária ad nekünk.
Igazán sajnálom, hogy rádióban vagyunk, és ez csak egy képzeletbeli csokor, de a kedves hallgatók esetleg az interneten rákereshetnek a különböző növényekre, amik most itt elhangzottak. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok az adventi kiállításhoz és készülődéshez, és hát el kell búcsúznunk a hallgatóktól egy zenével, ami szintén...
Toby Mac, és hát remélem, hogy ez szintén itt a végén egy ütős szám lesz. Én arra gondolok, hogy ez szép keretet ad a beszélgetésünknek. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon örülök neki.
Köszönöm szépen. A hallgatóktól búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Perczel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Elhangzott műsorunkban Krucsó Lászlóval Perczel Éva beszélgetett.
We started out strong, but somewhere along we lost our way. Done things in your name, I'm so ashamed, I don't have the words to say. We've killed and destroyed, stolen and blamed, all in your name. You told us to give, told us to love, but we chose to take. You laid down your life, put power aside, showed us the way and the truth. We roll in the church, open the word, and forget that we're called to include. Now it's long overdue, but I can't dilute what we seem to have put on the shelf. I can't speak for us all, but I gotta believe speaking for more than myself when I say I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, so sorry. Wake us up, wake us up, wake us up, Lord.
Mária Rádió.
Hírpercek.